2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérem Jézus Krisztust, adja meg, hogy az ő szentsége szívéből továbbra is élő víz fakadjon, ami meggyógyítja az általunk okozott sebeket, megerősíti a mások szeretetére és szolgálatára való képességünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé haladjunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ki kell állni a magyar érdekek, a békepárti törekvések, a nemzeti szuverenitásunk mellett, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth Rádió műsorában. Deutsch Tamás kifejtette, Donald Trump elnökké választásával és azzal, hogy a republikánus párt az Egyesült Államok törvényhozásának mindkét házában többséget szerzett, valamint a 2024 júniusában az európai parlamenti választásokon aratott nagy sikerükkel a patriótáknak nagyon erősek a politikai pozíciói. A globalisták, a sorosista erők, amerikai Egyesült Államok beli veresége azzal a következménnyel jár, hogy Washingtont föl kell adniuk, és ezek az erők főhadiszállásukat át fogják helyezni Európába, Brüsszelbe, tette hozzá. Deutsch Tamás azt mondta, Magyar Péter brüsszeli pártja az Európai Néppárt, Gyurcsány Ferenc brüsszeli pártja az Európai Szocialisták pártja, és az Európai Liberálisok globalista, sorosista koalíciót hoztak létre az Európai Parlamentben. A képviselő ezért arra számít, hogy még erősebb, még durvább támadások fogják érni a patrióta erőket. A kormányzatot, annak tárgyalási pozícióit erősíti a tény, hogy több mint 1.350.000-en vettek részt a nemzeti konzultáción, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Hidvégi Balázs kiemelte, Európában is példátlan, ahogyan Magyarországon a kormányzat bevonja az embereket a döntésekbe, a legutóbbi nemzeti konzultáció résztvevők száma pedig ismét kiemelkedő volt. A politikus örömét fejezte ki, hogy a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés a gazdasági szuverenitás mellett, ezáltal pedig szerinte üzenetet fogalmaztak meg Brüsszel, illetve annak képviselői, bábjai felé is, akik Magyarország érdekeivel ellentétes törekvéseket szolgálnak ki. A konzultációban érintett témák kapcsán közölte, a munkáshitel, valamint a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. Egyszerűsített feltételekkel indul újra az energetikai otthonfelújítási program, tudatta az Energiaügyi Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak hétfőtől a családi házak energia megtakarítását eredményező korszerűsítéshez kínált, összesen akár 6 millió forint kormányzati támogatásra. A tavaly nyár óta elérhető program első fél évének tapasztalatai alapján könnyített részvételi feltételekkel nyílik újra a lehetőség január 20-án. Újdonság, hogy már a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére is felvehető a támogatás. A jelentkezésre jogosultak köre mintegy 300.000 családdal bővül, és érdemben csökkennek az adminisztrációs terhek. A kis településeken élőknek a vidéki otthonfelújítási programmal kombinálva egy családi ház teljes energetikai és esztétikai felújítása válik lehetővé, írták. Szövetséges katonai menetoszlopok haladnak át Magyarországon hétfőn, kedden és szerdán, tudatta a Honvédelmi Minisztérium a távirat irodával közleményében. 2025. január 20-a és 22-e között Magyarország területé halad át a brit haderő konvoja, hogy részt vegyen egy NATO gyakorlaton Romániában, írták. Kérjük, hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A Magyar Honvédség kéri a lakosság türelmét, és egyben köszöni a megértésüket, áll a minisztérium közleményében. Végül az időjárásról. Borult párás kisebb körzetekben ködös lesz az idő. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás. A felhőben lévő tájakon zúzmara lerakódásra kell számítani. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
senta sirvi paleva, malta sirvi pa transportar, caminho longe, separação e sofrimento, meu amor pa vos, oi partida, vou levar, vou te tornar trazer. Senta, sirvi pa levar, malta sirvi pa transportar, caminho longe, separação e sofrimento, meu amor pa vos, oi partida, vou levar, vou te tornar trazer.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az önmagunkkal való kiengesztelésről hallják Szőke Gábor ószt-bolyoki plébánost.
Köszöntöm hallgatóinkat, Tikovics Ernő vagyok. A Szentmisében van a felszólítás, hogy engesztelüljetek ki szívből egymással, de mi most arról fogunk beszélgetni, hogy önmagunkkal is ki kéne engesztelődnünk.
A leglényegesebb, hogy önmagunkkal tudjunk kiengesztelődni, hiszen csak akkor tudok a másikkal kiengesztelődni, hogyha önmagammal rendben vagyok. Csak akkor tudom a másikat jó állapotban látni, hogyha saját magam jó állapotban vagyok, hiszen nagyon sokszor ugye a bensőnk nem okés állapotát vetítem rá a másik emberre, és ezért csapok rá, ezért ő a bűnbak, ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka, mert én magam nem vagyok okés állapotban. Ezért kellene először az alappal kezdeni, hogy tudjunk önmagunkkal kiengesztelődni, kibékülni, megbékülni. Önmagunknak megbocsátani.
Hogy kezdjük? Vagy honnan tudjuk, hogy ki kell engesztelődnünk önmagunkkal? Hogy nem vagyunk oké?
Én úgy gondolom, hogy amikor túlságosan zizeg az emberi kapcsolataim, bármilyen szintje, a bennel való kapcsolatom, mélysége, magassága, ki hogyan vélés és nevezés, honnan nézi, amikor azt érzem, hogy az sincs rendben, valami van. Szerintem ez mindannyiunknak ismerős, ez az érzés, hogy reggel felkelek, hétágra süt a nap, de valami nincs rendjén. Valami, na, ekkor kellene megnézni, hogy mi az, ami önmagamban nincs a helyére téve. Mi volt az a mondat talán? Ezért jó, hogy ugye a jó öreg szerzeteseknek az állandó lelkiismeret vizsgálata, az esti lelkiismeret vizsgálat, amikor is ugye végig tudom nézni a napomat, hogy hol rúgtak belém esetleg, ha szabad így fogalmaznom, vagy én hol rúgtam a másik emberbe, hol sérültem, mikor kit, hogyan sértettem meg, vagy bántottam meg egy mondattal. Miért? Mert lehetséges, hogy a másik személynek az irányomba elhangzott egy mondata bennem a múltamat, a gyerekkori sérüléseimet, az apámtól, az anyámtól, akik teljesen jót akartak nekem, de mégis valahogy csak belém tapostak lelkileg, kimondatlanul, kimondva, nem bevallva őszintén önmagunknak ezt, mert mégis milyen fájdalmas ezt bevallani, de hogy lehet, hogy egy mondattal valaki megérintett valamit a lelki tartományomban, amit én próbálok elfedni, eltakarni. És ezért zizegek, és ezért nem látom azt, hogy mosolyog rám a felkelő nap, és mosolyognak rám szembe jövő munkatársaim, barátaim, embertársaim, családtagjaim, és elkezd zizegni a környezetem számomra is, és keresek valaki bűnbakot. És ugye a bűnbak képzésnek pedig az a lényege, hogy valami feszültség van, ami nincs kimondva, nincs feltárva, és ezért keresek valakit, akin leverhetem a port.
Hogyan kezdjünk a kiengesztelődéshez önmagunkkal? Már ugye tudjuk, hogy valami zizeg, valami nem okés, hogyan kerüljünk egyensúlyba?
Én ott kezdeném, hogy amit már említettem, hogy megnézni azt, hogy mit érintett meg a másik bennem. Mi az, ahol a lelki egyensúlyom felborult, ahol nem vagyok okés állapotban önmagammal, mert lehetséges, hogy az élet történetemnek egy szája sérült valahol. És hogyha az sérült, akkor azzal kell szembenéznem. Ki kell békülnöm a saját történetemmel. Mert akármennyire is, ahogy már említettem, jót akartak nekem a szüleim, de hogyha volt 1-2-3-4-5 testvérem, és én azt vettem észre, hogy a másik testvéremmel fél másodperccel többet öleli az anyám, akkor engem már nem szeret. Napokban történt 3 éves kislány asztmás. És mondom, mióta derült ez ki? Amióta az öccse megszületett. Egyértelmű, valamit a tüdejére, a mellkasára vett, amit nem tud kiköhögni, nem tudja hová tenni, és akármennyire is jól kommunikálták le a szülők azt, hogy érkezik egy kis testvér, és várta, és örült ő is, keresztelőn is, de valahol a lelke mélyén ott van az, hogy na, most már osztoznom kell a csokoládén, a szereteten, a szülők figyelmén. Na, hogyha ezt így szépen hordozom felnőtt koromba magammal, akkor nyilván itt kell valamit kezdenem. Az élet történetemmel kell szembenéznem. Mert én meg vagyok győződve arról, hogy minden seb begyógyulhat az életünkben. A gyerekkort nem tudom már visszahozni. Nem tudom az időt visszapörgetni, hogy meg nem történté tegyem a dolgokat. De nem is annullálhatom, ahogy a gyerek ugye énvédelmi rendszerében annullálja, mintha meg se történt volna, és akkor nem fáj. Amire nem gondolok, az nem fáj. Nem erre gondolok, hanem az életben mi a legnagyszerűbb dolog? Osztriga. Amikor az osztriga megsérül, bekerül a belsejébe egy homokszem, akkor ő elkezdi termelni azt, hogy ne szúrjon, ne fájjon, és termeli a védekezést, és egy igaz gyöngy válik belőle. Tehát akkor, amikor az életben is ez a nagyszerű feladatunk, egyik feladatunk, hogy gyöngyökké változtatni életünknek a sebeit. Hogyan? Úgyhogy nem a másikat hibáztatom. Úgyhogy nem a másikat okolom, hogy te miattad van az életemben ez, hanem tudom elfogadni. De ez nem egy tétlenséget, nem egy beletörődést jelent részemről, hogy na, úgyse lesz már jobb, úgyse tudok visszamenni 40 évet az életembe, akkor így fogok már meghalni. De nem egy ilyen pesszimista hozzáállásra gondolok. Hanem amikor a fókuszom, az energiáim nem arra mennek el, hogy bosszankodom, hogy az anyám ott és akkor engem sarokba állított, hanem amikor arra fókuszálok, hogy igen, tudom ezt elfogadni. Miért? Azért, mert utat engedek a fájdalomnak, utat engedek a haragnak önmagamban. Nem folytom el, nem zárom el, mert amit elfolytunk, az ugye elő vagy utóbb robban, hanem rádöbbenhetek arra felnőttként, visszatekintve a múlt egy szeletjére, sebére, hogy őt is bántották talán, és ő is a tehetetlenségből adódóan bántott tovább engem, akaratlanul. Na, számomra ez jelenti azt, hogy el tudom fogadni az életem egy sebét, és igaz gyöngyét tudom változtatni ezen tudatos munka, belső munka által.
Az imának, az Isten kapcsolatnak ebben milyen szerepe van, vagy lehet?
Amikor el tudom fogadni az életemnek ezt az eseményét, azt a sebét, akkor utána jöhet az, amikor oda tudom tenni az Úristen elé. Amikor nem csak, hogy el tudom fogadni, hanem el is tudom engedni. Uram, ez a tiéd. Itt vagyok 40x évesen, 60x évesen. Erre döbbentem rá az életemben. Én ezzel már nem tudok mit kezdeni. Csak te tudsz ezzel valamit kezdeni. Hát akkor oda teszem a te megbocsátó, irgalmas kezedbe. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy sem az időm, pláne hogyha a szülők már ugye nem élnek, sem lehetőségem nincs már arra, hogy a kiengesztelődést azzal a személlyel, egy öleléssel, egy bocsánatkéréssel megbocsátok, mert nem tudom kieszközölni, de ott van az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma. Uram, a te kezedbe teszem. Vedd el tőlem, mert én ezzel nem tudok mit tenni. Így éltem x éven keresztül, de nem akarom az életem hátralévő részét így tovább élni. És az Isten pedig annyira intelligens, ugye, hogy azt veszi el, amit odatunk neki. Itt jön be nagyon erőteljesen az imádság, hogy amikor el tudom engedni, és oda tudom adni az Istennek azt, ami egészen belül egészen belül fáj, hiszen ekkor élem meg azt, hogy a könnyek völgyében nem egyedül kell végigjárnom, hanem ott az én Emmanuelem, aki kézen fog. Ott az én Emmanuelem, aki a sötétségemben, a lelki siválságomban felvesz, elkísér, azért, hogy a reménység szigetére átérjek a könnyek völgyéből.
Most jön az a folyamat, vagy a folyamatnak az a szakasza, amikor igent mondtunk önmagunkra? Nagyjából elfogadtuk önmagunkat?
Igen. Nyilván nem egyik napról a másikra megy a kiengesztelődés a múltnak a sebeivel, hiszen egy egész életen át tartó folyamat. De hogyha nem tudok újra és újra igent mondani az életemre, arra, aki vagyok, amilyen vagyok, akkor ugye saját magamnak vagyok a kerék kötője. Kiengesztelődni önmagammal annyit jelent, hogy igent mondok mindarra, ami vagyok. A képességeimre, az erősségeimre, de a hibáimra is, hiszen az is az enyém, az is az énemnek a része. Ha valamit elrontok, rosszul döntök, hibás határozatokat hozok, stb. A gyengeségeimre, az érzékeny pontjaimra. Amikor úgy tudok igent mondani önmagamra, ahogy vagyok. Nem tudom, melyik Terészke volt, de ugye amikor belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy szép vagyok, okos vagyok, lehet engem csodálni, pontos vesző, hála neked, Uram. Amikor azért tudok hálát adni, amit kihoztam abból, amit a fölöttünk lévő szülők által megteremtett. Kiengesztelődni önmagammal az annyit jelent, hogy igent mondok az árnyékaimra. Azokra az árnyékokra, amelyeket elfojtok. Amiket szeretnék megvalósítani, de vagy képességeim, talentumaim nem teszik azt lehetővé, és ezért ugye az árnyékba kerülnek. Ott vannak és kísértenek, mert állandó jellege, hogy az irigység által azért mégiscsak felszínre jönnek azok az árny oldalaim, amiket én próbálok eltakarni magam elől, de amikor igen tudok mondani arra is, hogy igen, én egy toronyugró szerettem volna lenni, de csak egy pap lettem. Amikor igent mondok erre is, hogy ez úgy bennem van, és végigkíséri a papságomat, hogy toronyugró is akartam lenni. Így meg a lelkekkel ugrok hatalmas toronyugrásokat végül is. Na, szóval, amikor igen tudok mondani mindarra, ami bennem zajlik, ami velem történik. Ott van például az agresszió. Hogyha elfojtom, akkor nagyon kemény leszek, nagyon hideg leszek, nagyon depressziós személyiséggé tudok változni. De amikor igent tudok mondani erre, amikor vállalom azt, hogy igen, hát ez is bennem zajlik. Nem akarom senki előtt és semmi előtt, legfőképpen önmagam előtt eltagadni, és letagadni, hogy ez is bennem van. Ez is hozzám tartozik, ez is én vagyok. Amikor ideges vagyok, amikor dühös vagyok, amikor agresszív vagyok. Nem kell elfojtanom ezt az érzést. Szabad engednem azt, hogy dühös legyek, hogy haragos legyek. Annál mérgezőbb számunkra, minél intenzívebben próbáljuk ezt elásni, eltusolni, elfedni. Nem, én ilyen nem vagyok. Amikor bevállalom azt, hogy igenis létezik, hogy nem csak a szeretet, nem csak a jó érzések, nem csak a jóság van bennem, hanem igenis vannak negatív érzések is, amelyek keletkeznek, amelyek születnek és elmúlnak, és kihalnak és meghalnak bennem. Amikor igent merek mondani erre is. Ez is az önmagammal való kiengesztelődésnek a része, hogy igent tudok mondani erre is. Nehéz nekem papként az, amikor a hívektől azt kapom, hogy hát nem, hát atya nem lehet ideges. Atya nem lehet dühös. Mert egy pap soha nem dühös. Egy papnak mindig nyugodtnak kell lenni, jámbornak kell lenni, imádságosnak kell lenni. De nem egy ikonfestmény vagyunk, könyörgöm, hanem ember. És egy emberhez hozzátartozik az, hogy lehet ideges, lehet dühös. És akkor tudok hiteles lenni véleményem szerint a hívekkel szemben, a hívek előtt, a hívek között, az egyházközségekben, amikor látják azt, hogy nem csak a mosolygós atya, hanem gondokkal terhelt, mérgesen is ott vagyok előttük, mert szerintem ekkor hiteles egy ember, amikor nem csak a mosolyra, nem csak a derűre tud igent mondani, hanem a másik oldalra is. És a kiengesztelődés önmagunkkal, a harmadik része az igenlésben pedig ugye, amikor igent mondok a testemre, amikor megbékélek azzal a test sémával, amelyben én élek, amely az enyém. A test csak akkor lesz szép, hogyha úgy szeretem, ahogy van.
nagy kísértése az életnek, vagy annak a társadalomnak, amelyben élünk, ez pont talán a testiség, legyél szép, legyél okos, legyél gazdag, tehát valójában keveseknek adatik ez meg, és mégis, hogy ne érezze magát az ember egy nagy lúzernek, segít a kiengesztelődés. A kiengesztelődés végén, ahogy én ezt észrevettem, vagy kivettem, erősebb lesz az én.
Nyilván. Mert egyre intenzívebben nem csak az énem egy részéhez jutok közelebb, hanem az árny oldalaimhoz is, a számomra időközönként meg nem engedhető érzéseimmel is még tudatosabban tisztában leszek, tehát még intenzívebben és még jobban kézben tudom tartani önmagamat, úgy, ahogy vagyok.
Vannak-e fokozatai a kiengesztelődésnek?
4 lépcsőben tudunk elérkezni egészen oda, hogy önmagunkkal ki tudjunk engesztelődni. Egyiket sem szabad kihagyni, mert egyik a másikra épül. És ha az egyiket kihagyom, akkor nem tudok a következőre átlépni. Ez ugyanolyan, mint a személyiségfejlődésünkben, hogyha egy szintet kihagyok, akkor addig a következő személyiség szintemen lévő feladatokat nem fogom tudni ellátni, megoldani, amíg az előzőt meg nem éltem, és meg nem oldottam. Na, ugyanez a kiengesztelődésnél, és az első is a leglényegesebb, amikor tudok teret engedni a fájdalomnak. Annak a fájdalomnak, amit a másik ember okozott bennem. Amikor engedem, hogy fájjon a fájás. Amikor újra megélem. Ugye ebben az a nehézség, és nagyon sokszor a kísértő ott van, hogy nem akarom, hogy újra éljem azt, ami már egyszer megtörtént, mert az nagyon fájdalmas volt. De nem tudok kiengesztelődni másként, csak úgy, hogyha engedem, hogy újra fájjon, mert miért fáj? Mert vannak elfojtott érzések, vannak elfojtott információk önmagamban, amit őrzök. De hát, hogyha ha nem őrizném, hanem engedném, hogy kifájjon belőlem, akkor eljutnék egészen a kiengesztelődésig. Talán észre sem vettük azt, hogy például egy gyászban mi az, ami végig játszódott bennünk. De hogyha visszagondolok, hogyha újra engedem, hogy újra fájjon, hogy újra felelevenítem a dolgokat, akkor veszem észre azt, amit talán észre sem vettem ott és akkor. Szóval nagyon lényeges az a momentum, hogy engedem, hogy fájjon a fájás újra. Újra engedem a fájdalmat. Ekkor tudok tovább lépni a második szintre. Amikor engedem, hogy a fájdalom által talán, amit a másik okozott bennem, harag, bosszú, dű, tehát ezek a nagyon markáns negatív érzések előjöjjenek. Hiszen a megbocsátás az nem a harag elején szokott bekövetkezni, hanem a haragnak a végén. Amíg a másik bennünk van, egy mondatával, bármilyen bántó kifejezésével, addig a seb nem gyógyulhat. Ez olyan, mint amikor a kés benne van a testben. A seb nem fog begyógyulni. A kést ki kell húzni, ahhoz, hogy a seb kezdjen gyógyulni. A harag adja számunkra azt az erőt, akármilyen furcsa, de a harag adja azt az erőt, hogy a megbántásnak a kését ki tudjam húzni önmagamból. Ekkor tudok tovább lépni a harmadik szintre, amikor már tárgyilagosan tudok ránézni, visszatekinteni, amit az imént úgy említettem, hogy a könnyek völgyén végigmegyek azért, hogy az objektíve a szigetről vissza tudjak tekinteni, tárgyilagosan tudjam tekinteni, megítélni azt, hogy mi is történt, hogy mi az, ami oly mély sebet ütött bennem. Hogy már akkor nem az érzések visznek, kinyomom a fogsorát, hátratöröm a kezét, és leöntöm savval az autó. Akkor nem az értelmetlen cselekvések, amelyek negatív érzések visznek előre bennünket, hanem akkor már tárgyilagosan meg tudom nézni és vizsgálni azt, hogy mi az, ami oly mély sebet ütött bennem, amely talán olyan területet érintett szívemben, lelkemben, amely már korábban sérült, csak érzékenyen reagáltam egy-egy dologra. És ekkor jutok el a negyedik szintre, amikor meg tudok szabadulni a másiknak a hatalmától. Amikor nem a körül forog a gondolatom, hogy mindenféle cselszövést próbálok kieszközölni, hogy hogyan fogok majd visszaütni, rúgni. Hanem amikor megszabadulok a másik hatalmától. Ha nincs bocsánat, ha nincs meg a bocsánat bennünk, akkor a másik bennünk él. Akkor állandó jelleggel a másikra fogok gondolni. A másik fogja meghatározni az életemet, és nem én határozom meg az életemet.
Az elhangzott műsorban Szőke Gábor Ósz Bolyoki plébánost hallották az önmagunkkal való kiengesztelődésről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Nem ezt vártad, nem így mondtad, mást ígért a szív és mást a szád. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Egy ajaki kisrác arról álmodott, hogy rockzenészként több tízezer ember előtt lép majd színpadra. Hát a színpad valóban kitölti az életét, de a rockzenét más műfajra cserélte mai vendégünk, Dolhai Attila, énekes dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Isten hozott nálunk, Attila, szervusz!
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást!
Hogyan alakult, hogyan változott az életed, hogy a rockzenét operetre, operára cserélted?
Ez nem volt egy egyszerű folyamat, és gyakorlatilag sok görbeút vitt a színházhoz. Elég kanyargós volt a pálya, legalábbis az elején, most már egy jó ideje, azt hiszem, hogy sínen vagyunk, és persze ezen belül is mindig vannak kitérők, van egy kis kalandozás, vissza a kalandozás egy kicsit a könnyűzene világába, elkalandozás az opera világába.
De nem is ezen a pályán, tehát nem is színészi pályán indult a te életed?
Nem, én gyakorlatilag, ahogy mondtad, Kisvárdán születtem, Ajakon, egy kis faluba töltöttem a gyerekkorom egy részét, az első 9 évet. Nagyon meghatározó 9 év volt, nagyon szívesen emlékszem erre az időre vissza. Nagyon nagy szabadságot éltünk meg, amit most jó lenne a gyerekeinknek tovább tudnánk adni. Város közelében sokkal nehezebb, de szerintem most már vidéken is egyre több feladatot ró a szülőkre és a közösségi életformálóira, hogy a gyerekeket társas kapcsolatokra neveljék.
Ilyen szempontból nyilván nehezebb, ha összehasonlítjuk a vidéket egy nagyvárossal, ugyanakkor meg, ahogy nagyváros mellé költöztetek, 9 év után azért kitágult a tér.
Én nagyon megijedtem ettől a tértágulástól, én nagyon szerettem Ajakon lakni, és én nagyon megviselt engem, meg ott hagytam a barátaimat, a iskolástársaimat, és egy kicsit nehezen is ment a beilleszkedés, de aztán nagyon szeretettel fogadtak a kistarcsai közösség, hogy a szüleim is, és aztán mindannyian, ugye hárman vagyunk fiútestvérek, én még a legkisebb, mind a hárman megtaláltuk a helyünket. És gyakorlatilag a szülői gondoskodás a zenetanulásban és a továbbtanulásban is jelét mutatta, hiszen a szüleim azt gondolták, hogy egy biztos állás a hivatalnoki állás. És így kerültem a posta és bankforgalmi szakközépiskolába. Én hangszerkészítő szerettem volna lenni, de fogalmam se volt, hogy lehet ennek neki kezdeni. És valóban kitágult a világ, hiszen az érettségi után tulajdonképpen beülhettem volna valamelyik hivatalba, bankba, postára, és dolgozhattam volna ott, de olyan pedagógusok vettek körül, akik azt mondták, hogy nekem nem a hivatali pályán lesz az én életem, és én ebben nagyon egyetértettem velük. Erről meg kellett győznöm a szüleimet is, de a varázs szó akkor is ott volt, hiszen megcéloztuk a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolát, és az egész családom elég konzervatív katolikus család életét éli, és gyakorlatilag a szüleimnek ez egy... Nem gondolták volna, hogy én tovább akarok tanulni középiskola után. Nem voltak olyan nagyon mutatósak az érdemi jegyeim, főleg a pénzkezelés és számvitelből, vagy tehát a szakma része azért nem vonzott, és ez látszottak a tantárgyakon. A történelem magyar az nagyon rendben volt, de úgy tűnt, hogy ez lehet, hogy kevés. Minden esetre, hogy egy katolikus intézményt választottam főiskolának, ez megnyitotta a szüleim szívét, és engedték, hogy főiskolára menjek, támogatták is. És aztán valahogy az élet úgy hozzám, most már így utólag visszagondolva, hogy nekem azért kellett a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolára menni, hogy megismerjem a későbbi feleségemet. És hát valamit a pedagógia tekintetében is azért ragadt rám. De a zenélést, az éneklést, azt akkoriban fedeztem föl igazán magamnak, és kerestem a fórumot, hogy hol tudom ezt itogatni, ezt a szárnyat. Érdekel ez bárkit rajtam kívül, hogy én ezt akarom csinálni.
Ekkoriban alapítottál zenekart, vagy az a későbbi időkre?
Hát ekkor már volt, igen. A tanítóképző főiskolán volt már a jam session, de előtte mindenféle volt. Már volt középiskolás koromban a Piskóta band. Tehát, hogy mert a zongoristáknak, az Andinak az édesanyja mindig Piskótával várt minket, mert náluk volt a próba. De még erősen a könnyűzene világában éltem. Viszont nem nagyon működött ez a könnyűzet, tehát mindig voltunk különböző tehetségkutató versenyeken, de valahogy nem sikerült az igazi áttörés. És a vallás is ott volt az életemben, de ilyen vétfalként volt ott, vagy hogy mondjam, még kevésbé voltam tudatában annak, amit gyakorlok. Tehát egy tanult vallásként éltem meg a vallás életemet. Hitoktató szakra is jelentkeztem a tanítóképzőre, amit félbehagytam időközben. Ez a szüleimnek nagy csalódás volt. de nem találtam akkor a helyem, úgy éreztem, hogy nem vagyok kész erre, vagy nem tudtam kapcsolódni ahhoz a transzcendens felfedezéshez, amiben éppen ott a többiek már benne voltak. És akkor én még nagyon azzal voltam elfoglalva, hogy rockzenész leszek-e, vagy sem. Vagyis, hogy rockzenész leszek, ugye rockzenész leszek. Ugye?
Határozott elképzelés.
Igen. És aztán jött egy tehetségkutató verseny, amikor már nem zenekarral mentem, hanem egy kereskedelmi csatorna indított egy kifutó című tehetségkutató versenyt, amiben ugye közönségdíjas lettem, és a Kártágóval lehőhettem túlnézni, szerintem Miskolcon, azt akartam mondani, hogy szerintem Egerbe, de Egerbe nem volt koncertünk a Kártágóval azon a turnén, és akkor azt hittem, hogy elindul a világot jelentő deszkákon a karrier, és ez nem így lett gyakorlatilag. Ezt nem rovom föl nekik, meg egyáltalán inkább csak a kezdeti ügyetlenség részemről, meg útkeresés. És aztán úgy nem nagyon boldogultam, és akkor már gondoltam, hogy akkor vissza kéne menni a hivatalba dolgozni, hogy valami értelme is legyen az életemnek, mert biztosítási ügynökként, vagy pénzügyi tanácsadóként, és egyéb ilyen pótszakmákon keresztül próbáltam érvényesülni, meg kell mondjam, nem nagyon-nagyon sikerült. Barátnőm, a későbbi feleségemnek az édesanyja, a későbbi anyósom hívta fel a figyelmem a Fiatalok Színházára, hogy ott lesz meghallgatás. És akkor azt gondoltam, hogy akkor talán kipróbálom. És nagyon megtetszett, hogy egy rend szerint alakul valami. Tehát nem önmagáért próbáljuk, hogy ezt a dalt még egyszer játsszuk el, de még egyszer játsszuk el, de mi változik? Hát valaki mondja meg, hogy mit csináljunk másképp. Itt volt egy rendező, Szurdi Miklós egyébként. Éppen készültek egy új bemutatóval, és nagyon tetszett az, hogy itt olyan fajta rend van, hogy elkezdődik egy olvasópróbával, próbálunk, valaki kintről mondja, hogy mitől lesz jobb, és tényleg jobb lesz, és nem is olyan nagyon ördögül akart megcsinálni azt, amit kér, és akkor egyszer csak elérkezünk a főpróba héthez, kialakul az egész előadás, és egyszer csak lesz belőle valami, amit az emberek megnéznek, és azt mondják, hogy váó. És ezt nagyon így magával szippantott a színház. És akkor innen lett a színvészeti, és aztán onnantól kezdve, de mindeközben akkor meg is, akkor azt sem veszítsük el a másik vonalat. Megházasodtam, bementem a templomba, és hosszasan beszélgettem egy számomra teljesen ismeretlen pappal arról, hogy hol tart az életem, hogy tanítóképzőfőiskola utolsó éveiben vagyunk, van mellettem valaki, akit szeret, azt hiszem, hogy szeretem, de nem tudom, hogy ez most ez meddig fog tartani, nagyon sok rossz tapasztalatot látok, nagyon sok furcsa kapcsolat van körülöttünk, ami nem jól sikerül, tele vagyunk, vagyis, hogy én akkor tele voltam félelemmel, hogy mi van, ha nekem se sikerül. A családom elbírna elviselni azt a csalódást, hogy ez, hát, fiam, nem így neveltünk, vagy nem tudom, vagy képes vagyok-e ezzel a feladattal, ezzel a, tehát, hogy van-e olyan erős ez a szerelem, hogy ezeket a számomra még ismeretlen kihívásoknak elébe menjünk. De nem egy sima gyónás volt, inkább egy hosszú beszélgetés. Azt kérdezte tőlem, hogy együtt élünk, és ez jó így? Hát részben, jó is, nem is, stb. És miért fontos nekem, hogy erről beszéljek? Miért érzem ezt bűnnek, vagy nem bűnnek, vagy hibának, vagy mitől lenne ez jobb? És valahogy ott döntöttem el, hogy egy áldás kell, egy égi áldás kellene erre az egészre, hogy ezt egyedül úgy nem tudjuk megcsinálni, vagyis hogy én nem voltam vele biztos, hogy képes vagyok rá.
Térjünk vissza egy picit a szüleidre. A szavaid mögött érzek egy erős megfelelési kényszert. Hogy vajon, ha ez nem sikerül, akkor hogy mondod meg a szüleidnek? Vajon ők mit gondolnak? Már azt említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a jó Istenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, hanem a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál. Mert a jó Isten veled van, és ott a te kis őrangyalod és kísért téged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a jó Isten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit.
Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk, és egy kicsit talán kevésbé figyelünk a kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten, az azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja-e, vagy sem, mi a szándéka ezzel, na most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni, ezek mindig ott lebegtek. Akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, addig gyakorlatilag ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott. Hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned. És mondta, hogy édesanyám, majd ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni, meg egyáltalán biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalap, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomban, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nincs, nem tudom, hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy az pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése jó Istennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. Játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos. Hogy azt hiszem, az volt az igazi üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Veres Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen igen, fordulatnak?
Igen.
Igen. Korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
Nem, mindig volt egy ilyen küldetés, tudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá, ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha a hírnökké lettem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azon, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert úgy, tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát a leg, ugye azt tudjuk, hogy aki a legközelebb van hozzá, azokat tudod
persze, legjobban mindig bántani. Azokat, igen.
És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam-e imádkozni azokért, akit szeretek, és amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Uh-huh. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól, tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón,
jó Istent is.
És lép be a jó Istenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát, az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még erőt kell vennem magamon, hogy akkor most nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imát, mire a végére értem, addigra valahogy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a jó Istenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek, a imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
A hit az valahol így, nekem ez olyan, mintha ilyen pókhálószerűen átszőné az egész életed, a zenét, most a színházat, igen. Most már igen.
Igen, nem volt mindig így, vagyis hogy igyekeztem, hogy legyen így, de inkább nem egy bensőséges vágyakozásból jött ez az igyekvés, hanem hogy tudtam, hogy erre szükségem van. Nem tudtam pontosan megmondani, hogy minden, mert ezt tanultam, hogy ez kell az élethez. Tehát az, amit tanulsz, és aztán az következő fázis, amivel te tele rakod, megéled az életedet, megtapasztalod a jó Isten szeretetét, a figyelmét, a gondoskodását, hogy le tudod rakni a félelmeidet, nem mindig megy, mert nem van így, hogy nem megy. És akkor esetleg a küldetés tudatod egy kicsit máshova fordul, megerősít bizonyos dolgokban, olyan úgynevezett véletlenek, amik szerintem nincsenek, olyan helyzetekben hoz az ember, hogy még inkább az az érzése, hogy vezetve van.
Nagyon triviális dolog jut eszembe, és lehet, hogy ennek nem is itt van a helye, de hogy megélni a hitet, ugyanakkor meg színészként színpadon sokféle darabban szerepelsz, ahol nyilván te hűséget fogadtál a feleségednek, és vannak olyan darabok, ahol ott áll a női szereplő melletted, akit át kell ölelni, meg kell csókolni. Ezt így hívő emberként, meg így a család felé, főleg ha kicsik voltak a lányok, vagy még mindig, hogy ezt így hogy lehet kommunikálni, hogy igen, ezek szerepek. Szét lehet ezt ilyenkor választani?
Szét kell választani. Arról kevés szó esett annak idején, és szerintem mind a mai napig kevés szó esik, hogy oké, egy szerepre koncentrálsz, elhangzanak ilyen mondatok, hogy ne élj át, hanem érj át. Tehát, hogy nem az a te dolgod, hogy te érezzél, hanem az a te dolgod, hogy elvégezd a feladatodat. Az egy feladat, hogy az öletbe veszed a másikat, és vigyázol rá, úgy mész. Az is egy feladat, hogy meg kell találnod a másikban azt, ami szimpatikus, ha éppen szerelmest játszol, vagy az is egy feladat, hogy meg kell találnod azt, amitől hiteles lesz, hogy a másiknak az ellenségévé válsz, vagy gyilkosává, vagy mitől igazolódik a te cselekvésed, hogyan a szerep itt kezdődik, a könyv szerint itt ér véget, de mi volt előtte, és mi van utána, tehát egy kicsit gondold át, tehát hogy van egy szerep ív, amit végig kell gondolnod, mit, miért, mikor teszel. Az nem arról szó, hogy a Dolhai Attila mit érez a mellette álló nő felé, hanem arról szó, hogy a Rómeó, vagy az adott éppen Bon Viván, a Marica grófnő, a Tassilo, vagy akár kicsoda, ő hol tart abban a történetben, és abban a helyzetben te mit tennél. Létezni kell benne hitelesen. Ez is ez a hitelesítés, ez a fagyi néha visszanyal. Tehát, hogy amikor azt hisszük, hogy az illúziót sikerült megteremteni, és a néző ezt ezzel az illúzióval együtt megy, az is van egy illúzió. Aki melletted áll, neki is van egy élete, meg neked is van egy életed. ha ezt az illúziót tovább akarod vinni a színpadon, és kimész a takarásba, és ugyanazt az illúziót akarod, akkor megbántod az ő életét is, és a sajátodat is. A tisztelet rendkívül fontos szerintem, hogy a vágyainkat megelőzi a tisztelet. A saját életünk tisztelete és a másik életének a tisztelete.
Kedves hallgatóink, Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel Papildikó beszélgetett. Az összeállítást egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.
Kavargó, lázas emberek, arcokon percnyi élvezet, tombol a vágy mindenkiben, mitől lett mindez idegen? Szorít be, és nem tudom, mi ez a görcsös fájdalom, mi ez a kínzó gyötrelem, ami rám tört hirtelen. Miért fáj, miért fáj, miért reszket a szívem, hogy szétborlat hitem, minden álmunk megkövül, s a semmibe merül a lét. Miért fél, szorít itt benn a szív, a lelkem miért remeg, hogy minden, minden tönkre megy, és vár egy jégvilág, hol csak szél benged gitár. Sok régi társ, sok jó barát, ki hozzám mindig közel állt. Oly furcsa, miért nem érzitek az itt ólálkodó halált? Nevetünk folyton mindenen, tréfák, ha gyártunk szüntelen, de lám a híres Rómeót, legyűri most a félelem. Miért fáj, miért fáj, miért retteg a szívem, hogy szétforlat hitem, minden álmunk megkövül, s a semmibe merül a lét. Miért félszorít itt a szív, a lelkem miért remeg, hogy minden, minden tönkre megy, és vár.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.